A tegnapi misnában szó volt a körömszegésről szombaton, körömvágásról, de ugyanígy szó volt még egy pár dologról. A misna azt mondta, tehát a szombat traktátus, a sabát traktátus 10-es fejezetének 94-es lapján tartunk, és a lapnak az alján, ugye a misna azt mondta, vehénagői delesz, vehénagői helesz, vehénagői keszesz. Misna beszélt a hajfonásról, a hajzselézésről és a szemfestésről. Itt a hajzselézéshez rögtön hozzátenném, hogy ez nem mindenki szerint hajzselézés, jó reggelt kívánok, hanem egyesek szerint ez a haj... ez is valamilyen haj... Ja nem, ez a arcpirítás, hogy mondják, mint a nők pirosítás? De van valami más kifejezés, amit a nők az arcukat kipirosítják? Szóval, tehát akkor a goideles az a hajfonás, koicheles az a szemfestés, poikeses az vagy a hajzselézés, vagy pedig az arcpirítás. Tehát mindenféle ilyen szépítési, vagy szépítkezési női dolgok. Mit mondott erről a misna? Hogy Rabbi Lezer szerint ezek mind-mind tórai szombatszegésnek számítanak, tórai tilalmak, és a bölcsek szerint ugyan nem tórai tilalom, de rabbinikus szempontból ezek is tilosak. És akkor ezeknek a tisztázását fogja most a Talmud elvégezni. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Yosi ben Rabbi Hanina, Göy delesz misum, Göy regesz, Göy helesz misum, Göy szefesz, Göy keszesz misum tojva. Milyen a 39 alapmunkából, vagy fő munkatípusból, melyikhez tartoznak ezek? Akkor próbáljuk meg közösen. Akkor mi lehet a probléma a hajfonással? Ez mihez hasonlít? Szövés vagy, itt azt mondja Rabbi Yosi, hogy az a fonás. Fonás. Azt mondom, a szövés és a fonás az nem ugyanaz, ugye? Én nagyon gyenge vagyok. A fonás az maga, amikor a szálat fonják. Koicheles misum koicheves. Amikor valaki az arcát festi, a szemét festi, az meg olyan, mint amikor ír. Írni. Poikeses misum tojva. És a poikeses, azt mondtuk, hogy itt kétféle magyarázat is van. Ez vagy a hajzselézés, vagy pedig a arcpirítás, de mindenképpen ez is a fonálsodráshoz hasonlít. Hogyan hasonlít a fonálsodráshoz? Hogyha ez a hajzselézés, akkor valahogy a fonálsodrás előtt ki egyenesítik, vagy kifésülik a hajat, a gyapjút, és akkor ugyanúgy, ahogy itt is, a hajzselézés, ez tulajdonképpen így ki egyenesíti, vagy nem tudom, mit csinál a hajjal, még soha nem zseléztem a hajamat, de formára igazítja, köszönöm szépen. Ha pedig ez az arcpirítás, akkor ez már egy elég távoli kapcsolat, de akkor az valahogy az arcpirítást ezt úgy csinálták, hogy felragasztottak valamit, nem ízével csinálták, mint manapság ilyen púderrel, hanem ezt már múltkor is tanultuk, hogy vért hoztak és itt nem csípkedték, hanem vagy dörzsölték, vagy ráragasztottak valamit az arcukra. Ez tészta volt. És az, amikor megszáradt, akkor valahogy az csípte az arcot. Összehúzta. És ezeket a tészta darabokat, ezeket ilyen szálakban rakták az arcukra. És akkor az a szál, amit csináltak a tésztából, az olyan, mint a fonás. Mint a fonálsodrás. És így kapcsolódik a fonálsodrás. Mindenesetre a Talmudnak ez annyira nem tetszik ezek a magyarázatok. Úgyhogy rögtön azt is mondja, Amrura Bonon Kömei, azt mondták a bölcsek Rabbi Abin előtt, Vehi derech adiga bekach? Tényleg? Ez fonás? Vehi derech sziva bekach? Ez az írás, hogy az ember az arcát festi, ez olyan, mint az írás? Vehi derech tvia bekach? És talán ez lenne a fonálsodrásnak, ez lenne a módja? Szóval rögtön visszautasították, ez nem. Ezek nem jó hasonlatok. El Amar Rabbi Abbahu, li didom e farsali mini. Erre azt mondta Rabbi Abbahu, én a magam módján magyarázom, Rabbi Yosi ben Rabbi Hanina, könyv helesz mi sumcoj vász. Szerintem A arcfestés, az festés. De lesz. És ugye a festés is az olyan, mint a fehérítés. Ugye amikor megváltoztatták a színét az állatbőrnek, vagy a gyapjúnak, amit utána felhasználták. Szóval az arcfestés az sokkal inkább a festéshez hasonlít, mint az íráshoz. Goy deleszö, pedig keszesz misum bojne. A másik kettő, ami vagy a hajzselézés, vagy az arcpirítás, illetve a hajfonás, azok pedig az építés. Ugye? Fölépítesz egy szép nagy hajat, a hajzselézés. Azt nem értem, hogy az arcpirítás az miért építés, de van itt két magyarázata van annak, hogy mi ez a poikeszesz. Erre azt kérdezi a Talmud, hogy hiderech binyambe kák, ez az építés? A hajzselézés és a hajfonás az építés? Azt mondja a Talmud, igen, in, kedderalas Rabbi Simon ben Menasseh, igen, hogy Rabbi Simon ben Menasseh tanította, vagy íven a semmelő kimesz a cella, ugye az van írva a Mózes első könyvében az örökkévaló fölépítette az oldalbordát, ugye kivette az oldalbordát Ádámból, és fölépítette az oldalbordát, mert lámet se kilakadós barhu ez lehava, mire azt mondja a Midrás, hogy ez azt tanítja nekünk, hogy az örökkévaló megfonta Évának a haját, és így vitte oda Ádámhoz. Magyarul, azt mondja itt a Midrás, amikor az van írva, hogy fölépítette az oldalbordát, az nem azt jelenti, hogy ezt egyszerűen értjük, hogy volt az oldalborda, és ráépítette a női testet, nem volt az oldalborda, az a női test, és fölépítette, azt jelenti, hogy gyönyörű szép legyen, mire oda viszi Ádámhoz, még a haját is megfonta. És a hajfonás az az építés. Megvan a kapcsolat. És a kémbe kárkerejám köjrin le kaliósza banissa. És ezért a tengeri városokban, a tengerparti városokban, ezért hívják a fonott hajat, aki befonja a haját, építőnek. Ugye ez egy érdekes szófordulat, a tanulóban most már nem először találkozunk vele, hogyha van valami kifejezés, aminek fogalmunk nincs, hogy jön ide, akkor azt mondja, talán, igen, és a messze tengeri városokban ezt így mondják. Ugye ezt soha nem lehet lecsekkolni, de így hallottuk valahol nagyon... ez nem tudom magyar azt, hogy az operenciás tengeren is túl ezt így mondják. Tanyira is jön benne az a rajmérgő, hogy deleszkői cheleszöpői keszesz, le átszmob túra lehaverta hajevesz. Rabbi Simon szerint mindez a három, tehát a hajfonás, a hajzselézés és a arcfestés, ha ezt magamnak csinálom, akkor az nem egy tórai tilalom, de egy másik nőnek csinálom, akkor az tórai tilalom. Miért? Érdekes, amit itt mond a kommentár. Azért, mert itt is, ugye mit tanultunk, hogy minden olyan munkavégzés, ami a normáltól eltér, az nem tórai munkavégzés. És ugyanis úgy tűnik, a talmudi időkben a normál az volt, hogy emberek mások haját fonták, zselézték, és mások arcát festették, és nem a sajátjukat. És ezért ez eltért a szokásosokon. Mert lehet, hogy ez azért volt, ez csak én gondolom, hogy akkor a tükör azért ez még nem volt egy annyira, nem azt mondom, hogy nem volt, de nem volt egy olyan pontos dolog, mint a mai tükrök, és ezért sokkal nehezebben lehetett arcot festeni. Jó reggelt kívánok! Sokkal kell nehezebben lehetett arcot festeni. Mert kén haja Rav Simon Elazar, mert mi sem Rav Eliezer, isallai távirsz rakálpa neomik nésöcői vársz. De most Simon azt is hozzászokta volt tenni, hogy az ember ne rakjon pudert, ne kaparja az arcát egy fésűvel. Ugye ez az arcpirosítás, akkor ezek szerint nem csak tésztával csinálták, hanem kaparták az arcukat egy ilyen fésűvel, és ezzel lett piros az arcuk. Az is olyan, mintha festené az arcát, és az is tilos. Oké, megyünk tovább. Tanura bonon. A chöjle ve me chabec ve ha me gaben. Különböző fajtái a tehénfejésnek és a tej tovább feldolgozásának. Chöjle, aki a tehenet feji. Ve me chabec, az, aki... A sajtot, amikor készítik, nem tudom, mert megvesz-e a magyar kifejezés, ugye, akkor hagyjuk, hogy megromoljon a tej, ugye, és akkor szétválik a sava és a fehér, a zsír része. És akkor kiöntik a vizet, és akkor azt úgy csinálták, ma is úgy csinálják, hogy egy ilyen ruhadarabbal, vagy valamivel felfogják a zsíros részét, amiből a sajt lesz, valahogy így körülbelül így csinálják. Láttam, hogy Oszi az valószínűleg már közelebbről látotta, hogy ezt hogy csinálják, de valahogy így ezt kiöntik, és akkor ami fönnmarad, azból lesz a sajt. Ez amit úgy hívunk, hogy mechabec. Héberül. Nem tudom magyarul hogy, de héberül van erre egy kifejezés. Ha megaben, az amikor fogják azt, ami ott maradt, ez a zsíros rész, és ezt össze formázzák, vagy nyomkodják. Most ez a három dolog, ez mind-mind tilos szombaton, és mi az a minimum mennyiség, amivel ez már a szombati tilalmat, munkatilalmat tórai szerint is megszegted, ez hatkegrői geresz, ugyanígy egy szárított füge. Hogy tudod már szakkifejezéseket. Ha me chabed, ha me rabed, megyünk tovább, más háztartási munkák. Aki söpör szombaton, otthon söpör. Ha me rabed, vagy aki, ugye régen nem volt burkolat, és a otthon, ugye miért volt problémás a söprés? Ez a két dolog, amiről most beszélünk, ez manapság nem annyira probléma. De mert tanultuk már korábban a sepréssel, a földből volt, döngölt földből volt a padló. Amikor sepertél, akkor kiegyenesítetted a padlót, és volt egy másik dolog, amit csináltak, hogyha nagyon poros volt nagyon száraz volt az idő, és poros volt a föld, akkor bevizezték a földet, hogy a por lent maradjon. Ezt hívják úgy, hogy mechabed, az a söprés, a merabed az, amikor bevizezik a padlót. Vaharöj de halöjsz dvás, és aki méz lepénynek hívják, a méz, amiben a méhek, vagy lép. Majdnem azt mondta, hogy méh lepény, de az más. A lépet kiveszi a helyéről, a kaptárból. Mindezekben az esetekben sagávbe sábesz hájafhátosz, ez szórai, tórai tilalom, és ezért, hogyha valaki akaratán kívül csinálta, akkor az áldozatot kell hozni. Hézit be jomtov lőkár boim, divre rabbi leze. És ünnepen pedig, rabbi lezer szerint, ez nem egy olyan szigorú tilalom, tórai tilalom, egyel gyengébb tórai tilalom, és ezért az nem halálbüntetése a büntetése, hanem csak botütése a büntetése. Hogy miért könnyebb a jomtovkor, később a Talmud tisztázni fogja. Oké, a bölcsek szerint minden, amit felsoroltunk, tehát a seprés, a vizezés és a méz lép kivétele a kaptárból, ezek mind-mind csak rabbinikus tilalmak. Rav Nachman Guri, ugye miért különben csak rabbinikus tilalmak? Azért, mert mindegyik nem közvetlenül, a rabbik szerint nem közvetlenül valamilyen szombati munkatilalmat szeg meg, hanem tartunk tőle, hogy majd valamit miatta meg fogok szegni. Például a seprés az önmagában nem tilos. Az a baj, attól félek, hogy nehogy kiegyenisítsem a huppákat és a gödröket, a kis gödröket, amik a földön vannak, azokat betömjem. Az lenne egy szombati tilalom, de nem biztos, hogy ez meg fog történni, és ezért ez csak egy rabbinikus tilalom szerintük. Oké, ugyanezeket a témákat visszük most tovább. Rav Nachman bar Gur Árie iklale nahardó. Egyszer nahardába jött Rav Nachman, és bau minei, és megkérdezték tőle, hajlöv misum máj mechájev. Mi a probléma a tehénfejéssel? Ugye, az előbb mondtuk, hogy ez tilos, de mi a gond? Melyik a 39 tilalom közül a tehénfejés? Hogy? Nagyon jó. Kálmán már megelőzte Rav Nachman, ő is ezt mondta. Még a Kálmán előtt, itt most egy másik válasz jön. Azt kérdezte tőle, mi a baj a tehénfejéssel? Mit mondott? Mi a baj a tehénfejés? Mechabesz misum máj mechájev. És amikor bevizezed a földet, az miért probléma? Mire azt mondta, amar leum misum mechabesz, mert akkor bevizezed a földet. Meg Gabe Mishumai Mechaev, és aki a sajtot össze préseli, azzal mi a gond? Mishumai Gabe, mert az a sajtot össze préseli. Szóval nagyon tartalmas válaszokat adott. Amrulai, Rabach Katilkané, erre azt mondták neki, ke Agmahava. Azt mondja, te olyan rabbi vagy, mint az a nádvágó, aki a tóban vágja a nádat. Levágja a nádat, és hagyja, hogy beleessen a tó. Semmi, nem jutottunk veled előre. Ez amit kiküldenélek nádat vágni, és levágnád, csak benne hagynád a tóban. Ez szép arámi mondás. Úgyhogy nem jutottak vele előre. És erre Aszil Sajlbémidras, erre eljöttek a tanházba, és ott is megkérdezték. Amru lei hajlev hajmisume farek. Miért? A cséplés miatt. Ugye a cséplésnek, ahogy a Kálmán is mondta, a cséplésnek mi a lényege, hogy a búza szemet szétválasztom a ocsuttól? Toklásztól? Pejvától? Nem tudom. A kalászból szétválasztom. Itt is szétválasztok valamit, és az a szétválasztásnak több formája lehet. Ugye az több, mindegyik formát tulajdonképpen benne van a 39 munkatilalomban, ugye van olyan formájuk, amikor kiválogatom, de itt a cséplés az, amikor valami, hogy rá lépek, vagy erővel választom szét. Akkor itt a búzaszem és a szalmakalász az tulajdonképpen annak a megfelelője, a metaforája a tehén és a benne lévő tej. És amikor szétválasztom, akkor az ugyanolyan cséplés. Chabetz mi sumboirer, amikor leválasztom, bocsánat, hülyeséget, mert nem rábetsz, hanem chabetz, amikor leválasztom a tejről, vagy erről a romlott tejnek az a részéről, amiből a sajt lesz, a vizet, az mi sumboirer, az olyan, mint a válogatás, a jót kiválasztom, és szétválasztom a rossztól, meg Gábe Mechájöv Misumbajna, és amikor a sajtot, a megmaradt sajtot összenyomom, az meg az építés. Akkor ezek miatt tilos. Ha Mechábedvá, Merábedvá, Röjdechálaisdvá, Sagag, Mechájöv, Sábesz, Ézébél, Jomtovár, Kajm, Ájbaim. Ugye mi volt a következő? Az volt, hogy a seprés, a víz locsolás a földre, és aki leválasztja a méz lépet, a lepényt a kaptárról, akkor erre azt mondtuk, hogy ezek is szombaton tilosak, és ünnepen egy kicsit könnyebb tilalommal, de ott is tilosak. Amarabi Lazar, my time-a, de Rabbi Lezer, mi az oka ennek? Di szíve jidból összebi járazdvás, hi má innyen jár eceldvás, amelyek a má jár a tőles, milyen a sábasz hájfkátasz, a hajzás, és milyen a sábasz hájfkátasz. Honnan jön ez? Érdekes kapcsolat. Van a Saul történetében, Sámuel könyvében van egy történet, amikor Saul háborúba megy, és a filiszteusokkal, és azt mondja a katonáinak, hogy ma böjtöljetek, ne egyetek, hogy a háborúban sikeresek legyünk, hogy Istenhez imádkozzunk. És a fia, Jonatán nem tudja, hogy az apja megtiltotta az evést, és lát egy szép méhkaptárt az erdőben, és belerakja a, nem biztos az erdőben, valahol lát egy méhkaptárt, belerakja a botját a mézbe, és lenyalja a mézet. És ott úgy hívja a héberben, úgy hívja a héber szövegben a méhkaptárt, hogy járott dvás. Azt mondja, mai napig használják a méhkaptárt, azt így hívják héberül. Miközben járott, az szó szerint azt jelenti, hogy erdő. Mézerdő. Miközben a méznek az erdőhöz? Erre azt mondja Rabbi Lazar, hogy azt akarja ezzel mondani a Tóra, hogy ugyanúgy, ahogy az erdőben, ha letépsz valamit a fáról, akkor a szombati tilalom szegés, ugyanígy a méhkaptárból, ha letépsz valamit, az ugyanolyan, mint az erdőben tépted, mint az erdőből tépted volna le. És ezért ez a szombati tilalma a méhkaptárból leszedni a méh lepényt. Nem méh, hanem méz lepényt. Igen. Hogyha ugye az te állatodról van szó, és ez nem egy, és nem a tejért fejed, hanem azért, hogy ne halljon bele, akkor lehet. Ugye ez tipikusan a melacha sejne cicha legufa. egy olyan, ugye amiről beszéltünk, Rabbi Simon azt mondta, egy olyan, amiről tegnap hosszasan beszéltünk, a nem célzott munkavégzés. Ugye itt nem a tej miatt fejsz, hanem az állat miatt fejsz. Hogy? Az biztos.
És a tejet.
Igen. Igen. Igen? Nem is tudtam. Érdekes. A Kálma mondja, hogy ők nem is, csak azoknak, akik nem hallották itt a Facebookon, úgy fejik ezt a tejet, hogy eleve ne legyen használható, és eleve ráfejik homokra. Oké. Okay. Homokos tej, ez nem lehet nagyon finom, valóban. A mémásra zilsza bemechajza, zilha bemechajza, amar tájma májamura banan, dilma asszélásúje gamosz, Hacha léka gomosz. A Meimar Mechozában, ami egy város volt Babilóniában, megengedte a földnek a vizezését. Miért? Mert Mechozában már használtak járólapokat, kőből rakták ki a házaknak az alját, és nem csak döngölt földből. És azt mondja, miért tiltották meg a rabbik, hogy bevizezzük a földet? Azért, hogy ne egyenesítsük ki a hipehupákat. De itt ugye ez nem merül föl, mert kőből van a föld, és ezért ez nem probléma. Ravata is szefa áskehelere vinede kamisztárme hevla. Egyszer Ravinával találkozott, és Ravina, gondolom, az más volt, ezt csak én teszem hozzá, de nagyon rosszul volt a porttól, ami fölszállt. És azt kérdezte tőle, amiről a Májke sisebb rejde Rave áskehely, de Rave áskehely, ami sztárme hávla, azt mondja, és amelej lői szavelej, a lőm már hárda tánya, a röjtszele, rábecsez bészim, sársz, mévi, a rejbe, melej, májme, röjtszbe, panebe zavizó, jadebe zavizó, rágbe zavizó, nimca, bájszmi, szábec, mélylav. És ugye miért volt a porttól rosszul? Az, mert nem szombat volt, és nem vizezte be a földet. És azért a por fölszállt. És azt mondta neki, jó, de hát nem ismered azt az engedményt, amit egyszer Rav Ashi tett, ugye nagyon rossz volt, nagyon fölszállt a por, akkor csalt. Hogy csalt? Hozott egy lavorvizet, és a háznak az egyik végében megmosta az arcát, a közepén megmosta a kezét. A másik végében megmosta a lábát, és közben bevizezte a földet, és minden rendben volt. Azt mondja neki, a melej lávadájté, elfelejtettem, hogy tényleg van egy ilyen megoldás. Külön, mint a kommentárok beszélnek róla, hogy nyilvánvalóan itt nem, ez nem egy általános dolog, hogy lehet így csalni. Hol lehet csalni? Mik azok a szombatszegések, ahol így lehet csalni? Azoknál a dolgoknál, ahol a szombatszegés részben nem biztos, hogy létre fog jönni. Ugye itt a bevizezésnél nem biztos, hogy ki fogsz egyenesíteni valamit. Másrészt pedig én nem iszkávén, amikor nem a célod, az nem az, amit csinálsz. Amikor azt tudod mondani, hogy nem az a célod, amit csinálsz, hanem valami más. Tana isaha hamam, mert a becesz bészebe sábesz, tanultuk egy brájtában, hogy egy bölcs asszony az tudja, hogy kell bevizezni a földet a padlót szombaton. Ugye, mert ilyen jó tanácsokkal férje ellátja, vagy maga is tudja, hogy milyen megoldások vannak kikerülni ezt a tilalmat. Vagy innen de szvirlan, kerebi Simon, sarja a filvekat hila, és manapság, amikor a Simon véleménye a mérvadó, mit mondott fel, abbi Simon, amit tegnap tanultunk, hogy melachas ein a cichale gufa, hogy a nem célzott munkavégzés az megengedett, akkor ebben az esetben is megengedett, mert itt a célod az nem az, hogy kiegyenisítsd a padlót, hanem az, hogy ne legyen por. És ezért eleve megengedett. Ugye manapság meg pláne megengedett, mert nem döngölt padlók vannak, hanem a felmosás az más. Itt nem felmosásról van szó, mert ugye a felmosásnál használsz egy mosórongyot, és a mosórongyot ki fogod nyomni. És ugye az amikor kinyomsz egy szivacsot, az tilos. Akkor az felmosni nem lehet, de ugyanígy mondjuk seperni lehet, ott más probléma van, hogyha a mukce az, amit fölsöpörsz, de mindenképpen, hogyha zavar az a szemét, ami ott van, és a szombati jó érzést rontja, akkor föl lehet söpreni. Oké. Okay. Most jön a kemény része a mai. Ma most csak ilyen bemelegítés volt, ilyen edzés előtti melegítsük át az ízületeinket. A következő rész az egy nagyon jellegzetes része a Talmudnak, ahol a lyukas cserépről lesz szó. Acitz nakuv. Tainles ma acitz nakuv hajov. Ez ugye a misnánk a 95-ös lap alján. A tainles ma acitz nakuv hajov. Van egy lyukas cserép. Ez lesz a lyukas cserepünk. Van egy lyukas cserép. Nem tudok rajta a lyukas cserép. Képzeljük el, hogy itt van a lyuk. És itt van a föld. És rajta van a földön az lyukas cserép. És a lyukas cserépben van ennek más szakkifejezés? A cserép, aminek az alján van lyuk? Nincs. Csak a Talmudban van. Acitz nakuv. A cserépből kinő egy virág. Most ugye, akkor ha ezt a virágot én letépem, akkor az a szántás kategóriájába esik, vagy sem? Hogyha a cserépen nincsen lyuk, akkor ha letépem a virágot, akkor nem a földből téptem le a virágot, hanem már egy letépett virágot téptem le, mert az egy különálló valami, nem a földből nőtt ki. Akkor az nem számít letépésnek. De hogyha a cserépen van egy lyuk, és az összeér a földdel, akkor az már olyan, mintha a föld tulajdonképpen csak folytatódna a cserépben, és ha letépem a virágot, akkor az letépés. A töjles ma acitz nakuv hajov, ez a lyukas cserépből letépni a virágot, az tórai szombatszegés. Vesejnai nakuv patur. De hogyha nem lyukas a cserép, akkor nem megengedett, de nem tórai szombatszegés. Az előbb említettek miatt, mert ez egy különálló entitás. Rabbi Simon pöjterbe zeubeze. Rabbi Simon ennél is, annál is azt mondja, hogy az nem tórai szombatszegés. Mindegy, hogy lyukas, nem lyukas, ugyanaz. Ez a misna. Eddig világos, ugye? Most akkor a Simon véleményét fogjuk először próbálni tisztázni. Ugye mit mondott Rabbi Simon itt ebben a misnában? Azt mondja, Rabbi Simon pöjterbe zeubbe ze. Rabbi Simon fölment ennél is, annál is. Úgy tűnik ebből a szövegből, hogy Rabbi Simon szerint a lyukas cserép és a nem lyukas cserép ugyanaz a kategória. Semmi különbség nincs a kettő között. Igen, ám. Csak azt találjuk, hogy van egy másik téma, egy másik brájta, ahol Rabbi Simon mégiscsak különbséget tesz a lyukas és a nem lyukas cserép között. Rabbi Simon pöjtöbe ze ámnakuv, Rabbi Simon kisejni nakuv, másfelelő minhu, Rabbi Simon öjmer, én bén nakuv, lesejni nakuv, elele háksír zraim bilvád. Van egy misna, ami azt mondja, hogy Rabbi Simon szerint nincs más különbség a lyukas cserép és a nem lyukas cserép között, csak annyi, hogy a vető magokat előkészíti a tisztátalanságra. Miről van szó? Emlékeztek, hogy beszéltünk róla, hogy van egy olyan törvény, hogyha egy étel, vagy nem is egy étel, egy zöldség, vagy egy gyümölcs vizes lesz, nedves lesz, és megérinti egy tisztátalan dolog, akkor az a zöldség tisztátalanná válik. De ezt úgy hívjuk, hogy amikor nedvessé válik a zöldség vagy gyümölcs, akkor az elő van készítve a tisztátalanságra. Ha nem nedves a zöldség vagy gyümölcs, akkor nem tud tisztátalanná válni. De ha nedves lett, akkor tisztátalanná tud válni. Ez az oka annak, hogy amikor vizes gyümölcsöt eszünk, akkor elvileg előtte kezet kell mosni, mert a rabbik azt határozták, hogy a kéz, az mivel a daimas kanoi a szém, a kéz az mindig mindenfélét megfog, ezért a kéznek van egy alaptisztátalansága, hogyha egy vizes ételt fogok meg, akkor az tisztátalanná válna a kezemtől. És ezért a vizes zöldséget vagy gyümölcsöt eszek, előtte elvileg kezet kell mosni. Ugye praktikusan ez leginkább azt jelenti, hogyha mondjuk mártogatok zöldséget valamibe, mondjuk mártogatom a zöldséget a mártásba, akkor előtte kezet kell mosni. Most, mikor teszi a zöldséget elő, mikor készíti elő a zöldséget a nedvesség a tisztátalanságra? Akkor, hogyha a zöldség már le van vágva. De a zöldség még a fán, nem a fán, de a zöldség még a földből kinő, vagy a gyümölcs még rajta van a fán, akkor vizes, az, hogy vizes lesz, az nem teszi előkészítetté arra, hogy tisztátalan legyen. Ugye akkor minden zöldség a gyümölcs tisztátalan lenne, mert minden zöldségre a gyümölcs rásik az eső. Akkor az, az még nem, hanem akkor, amikor már nincsen a amikor már nem kapcsolódik a földre. Mi a helyzet a vetőmaggal? A vetőmag az olyan, mint a zöldség. De a vetőmagot már elvetettem a földbe, akkor az már azáltal, hogy nedvesé válik, már nem lesz előkészítve a tisztátalanságra, mert az olyan, mint a gyümölcs, ami rajta van a fán. De mi a helyzet azzal a vetőmaggal, amit nem a földbe vetettem el, hanem a lyukas, a cserépbe? A cserép az nem föld. Ezért, ha nem lyukas a cserép, akkor az tisztátalanná válik továbbra is, hogyha vizes lesz, mert az nem a földbe van elvetve, hanem egy cserépbe. A cserép az nem része az anyaföldnek. Mi a helyzet a lyukas cseréppel? Azt mondja, erre mondja azt itt a Brájta, hogy Rabbi Simon szerint is a lyukas cserép, ami rajta áll a földön, az olyan, mintha a földdel kapcsolódna, és akkor azért, ha abba vetettem el a magot, akkor az már olyan, mintha az anyaföldbe vetettem volna el a magot, és ez, hogyha nedves lesz, akkor az nem készíti elő a tisztátalanságra. Magyarul, Rabbi Simon, aki a szombat kapcsán azt mondta, hogy nincs különbség a lyukas cserép és a nem lyukas cserép között, és mind a kettő olyan, mintha egy különálló entitás lenne, és nem az anyaföldből nő neki az a virág. És ezért, hogyha letépem, akkor ugyanúgy, mindegy, hogy lyukas cserépről téptem le a virágot, vagy nem lyukas cserépről, egyaránt nem jön létre a szombati szántás munkavégzése. Amikor a vetőmag tisztátalanságára való előkészítésről van szó, akkor a lyukas cserépnél azt úgy tekinti, mintha az anyaföld része lenne, a nem lyukas cserépnél úgy tekinti, mintha az nem lenne része az anyaföldnek. Eddig egyszerű volt? Oké, de akkor ez hogy jön össze? Akkor hogy lehet az, hogy Rabbi Simon itt azt mondja, hogy nincs különbség a lyukas cserép és a nem lyukas cserép között, amikor most a szombati témában ezt mondta, és a tisztátalanság előkészítése szempontjából meg azt mondja, hogy van különbség. Amelej lehol, mire Rabbi Simonke talus másfelé? Sájni le innyen tumadá, tajra ripszajcel zrajm, s nem áll a kol zer az a ruhás erizorejá. Azt mondja, erre a Talmud. Valójában Rabbi Simon alapból azon a logikai állásponton van, hogy nincs különbség a lyukas cserép és a nem lyukas cserép között. Itt a mag, vetőmag tisztátalanságra való előkészítése szempontjából ez egy külön a Tóra által gyarapított szituáció, vagy nem, gyarapított, az nem tudom, jósz kifejezés, de a Tóra az, amelyik bevonja a vetőmagot, és megváltoztatja a törvényt. Miért? Mert amikor a Tóra arról beszél, Mózes... harmadik könyvének 11-es fejezet 37-es mondatában következőt mondja a Tóra. Ki jipomni flaszom al kol zerazer ruá a segyizoréá. Ha ráesik egy állat csúszómászó teteme bármilyen növényre vagy magra, az tiszta. Vehéit, attól még az tiszta marad. Vehéit, máim al zera, de viszont, hogyha víz esik rá a magra, de nafál meni vlaszam alav, és utána érintkezik a csúszómászó tetemével, tamelachem, akkor tisztátalan lesz. És itt ugye miről beszél, arra, amit az előbb mondtunk, a zöldség, ha vizes, akkor az elő van készítve a tisztátalanságra. De a Tóra nem zöldségről beszél, hanem vetőmagról. Tehát a vetőmagnál még szigorúbb, mint a általában a zöldségeknél. És ezért mondja Rabbi Simon, hogy a vetőmag esetén más a helyzet, mint a vetőmag előkészítése esete az más, mint az összes többi eset, és ezért más a törvénye a lyukas és a nem lyukas cserépnek. Oké? Okay? Oké. Most a továbbiakban a cserép lyukairól lesz szó, hogy mekkora lyukak és milyen elhelyezkedési lyukak mit eredményeznek. Csak amilyen tovább megyünk, ne felejtsük el, mert itt most része lesz a következő diskurzusnak, ez a problematika is, hogy ugye hol van még a cserépedény, hol lehet még, aki erre tudja a választ, az egy extra pogácsát kap ajándékba, hol lehet még jelentősége a cserépedény repedésének vagy lyukának? Tisztaság, tisztátalanság törvényei szempontjából. Nagyon jó, egy extra pogácsát kérem adjunk Andrásnak. Egy ház, amiben halott van, ugye ott azt mondtuk, hogy egy cserépedény csak belülről válik tisztátalanná, hogyha a fedél egy fedél alatt van, akkor válik tisztátalanná, hogyha a levegő belemegy, de hogyha le van hermetikusan zárva, akkor nem megy bele a tisztátalanság levegője. Oké? Okay. Milyen más tisztátalansági törvény van még, amivel a cserépedénynek jelentősége van? Fantasztikus. Nem hiszem el. Óriási. Törött cserép. Ugye mit tanultunk? Azt mondtuk, hogy ha egy edény tisztátalanná válik, hogy válhat tisztává? Elviszük a mikvébe. Egy cserépedény, ha tisztátalanná válik, nem tud tisztává válni, csak akkor, ha széttörjük. Ha széttörtük a cserépedényt, majd újra összeraktuk, akkor az egy tiszta cserépedény. De nem lehet a mikve által megtisztítani. És akkor itt az lehet a kérdés, hogy mekkora törés kell, hogy legyen a cserépedényen ahhoz, hogy tisztává váljon, ha egyszer tisztátalan volt. Oké. Okay. Nézzük ugye azon gondolkoztam, hogy itt ugye furcsának tűnik az, hogy ilyen részletességgel fogjuk végig, majd meglátjátok, milyen részletességgel veszük végig, hogy mekkora törés és mekkora repedés és lyuk a cserépedényen, annak milyen jelentősége van. Ugye manapság van egy cserépedény, ha lyukas, akkor kivágjuk. Ugye akkor megint csak a fenntartható fejlődés jegyében nem vágták ki a dolgokat, hanem a legkülönbözőbb dolgokra használták a törött edényeket is, ahogy majd mindjárt látni fogjuk. Nagyon sok... Hogy? Az egy nagyon szélsőség, az már az utolsó használat. Tudjátok, amikor Izraelt a kezdeti években, akkor volt mindenféle ilyen szabály, hogy a vizet hányszor kell használni. És akkor... Egyszer használták a vizet, amikor, nem tudom én, elmosták az edényeket, egyszer, amikor mosakodtak benne, és a végén, amivel lehúzták a WC-t. Olyan kevés víz volt, akkor hogy lehet a vizet nagyon sokszor felhasználni. Most ugye a cserépedénynél is, most látni fogjuk, idáig már nem is fogunk eljutni, hogy a WC-papírnak használjuk a törött cserédarabokat, mert ott már nem egy edényről van szó, az már egy törmelék, az nem edény. De még mint edény menni mindenre lehet majd használni. Majd mindjárt látni fogjátok. Oké. Bau minéhau szába mirab zéra, sejreske neged a nekev, máli amár abis simoin, istik völöj amár völöj midi. Ugye Rabbi Simon azt mondta, hogy sábeszkor mindegy, hogy a cserépedény lyukas vagy nem lyukas, a bennő levő virág az egy különálló virágnak, már letépett virágnak számít, és hogyha letépem a cserépből a virágot, akkor az nem számít földből, az anyaföldből való letépésnek. Ugye ezt mondta Rabbi Simon. Következőt kérdezte az öreg ember Rabbi Zeirától. Egy bizonyos öreg ember kérdezte Rabbi Zeirától. Azt mondta, és mi van akkor, hogyha itt van a cserép, benne van a virág, és a lyuk az pont szemben van a gyökérrel. Ez egyértelmű, hogy a gyökér az szinte érintkezik a lyukkal. Még mindig azt fogja mondani Rabbi Simon, hogy ez a cserép az egy különálló, hiába lyukas, az egy különálló entitás a földtől. Értitek a kérdés? Szóval Rabbi Simon egyáltalán nem érdekli, hogy hol van az a lyuk. Erre mit mondott? Erre nem válaszolt neki. Csöndbe maradt. Viszont legközelebb, amikor találkoztak Rabbi Zeira és az öreg ember, Zimna Háda Áskehéni Jasszéve Kalmá, látja, hogy az öreg ember, hogy Rabbi Zeira a következőt mondja. Majd Rabbi Simon Cseim Nikevbek Dejtel Rosszaj, azzal egyetért, mondta Rabbi Zeira, azzal egyetért Rabbi Simon, hogyha olyan nagy lyuk keletkezik a cserépen, hogy az a cserépedényt már törött cserépedénynek minősítené a tisztaság, tisztátalanság szempontjából, és egy ilyen törött cserépedényben van a virág a földön, akkor az már egy olyan nagy törés a cserépedényen, hogy az már összenő az anyafölddel, és akkor az anyaföldből kinövő virágnak tekintem a virágot, ami a cseréből kinő. De nem vagytok még? Tehát mit mondott? Azt mondta, amikor arról volt szó, hogy a cserépnek a lyuka az pont szemben van a gyökérrel, akkor nem mondott neki semmit. De azt mondta később, hogy amikor annyira el van törve a cserépedény, hogy az amúgy a cserépedényt nem cserépedény, már törött cserépedénynek minősíteni a tisztaság, tisztátlanság szempontjából, az akkor már Rabbi Simon szerint is egybe van nőve a cserépedény a földdel. Erre azt mondta neki, hásta, sejres neked, nekem baj, mi nachva lejamart velő midi. Nikabek dejta rossz, mi baj-e? Szóval nem értelek téged. Amikor kérdeztem tőled, hogy a lyuk szembe van a gyökérrel, akkor még csak válaszra sem méltattál. És most meg azt magyarázod, hogyha törött a cserépedény annyira, hogy az már a cserépedényet nem cserépedénynek minősíti, akkor az viszont már egybe van nőve a földdel? Oké. Okay. Szemantikai megállapítás. Amara bájevé ít már le hadrabi zére, hachi hude ít már, majd rabi simons im nikev le mátamre víz. A báje egy kicsit másképp magyarázta azt, amit rabi zére mondott. Mit mondtunk az előbb rabi zére, mit mondott? Azt mondta, hogy rabi Simon egyetértene abban az esetben, ha annyira van széttörve a cserépedény, hogy az már nem minősülne cserépedénynek, akkor ebben az esetben egyetért rabi Simon azzal, hogy az már egybe van nőve a virág, abban a cserépedényben egybe van nőve a földbe. Most azt mondja, nem. Még ennél kevesebbre is gondolt rabi zére. Hogyha olyan a lyuk a cserépedényen, hogy a lyuk az följebb van, nem. Itt van a cserépedény. A cserépedény itt van egy lyuk. Megnézzük, hogy a lyuk alatt van-e annyi hely, hogy egyre víz, egy 80 milliliter víz még elférjen a cserépedény nem törött részében. Ha van még benne annyi hely, akkor az még nincs annyira eltörve. De ha nincs benne annyi hely, akkor az el van törve. Miért? Értető volt? Mert hogyha a lyuk itt van, és már, már annyi víz se férne el benne, hogy ne folyjon ki, hogy egyre víz, egy 80 milliliter legyen, akkor az már egy nagyon törött cserépedény. Akkor az már, ami Simon is egyetértene, hogy az egybe van nőve az anyaföldel. De hogyha följebb van a lyuk, és még lenne benne 80 milliliter víz, akkor az Rabbi Simon szerint még egy különálló edény. Mi a jelentősége annak, hogy hol van a lyuk, és hogy elfér-e benne még 80 milliliter víz vagy sem, az, hogy ha van egy törött edényem, akkor azt a törött edényt ugyan az eredeti céljára nem tudom használni, de mondjuk tudom használni alátétnek. Ugye egy másik lyukas edény alá oda tegyem. De hogyha az a törött edény, az úgy törött, hogy abból mindenképp ki fog folyni minden, mert akkor nincs miért, akkor alátétnek se tudom használni, és ebben az esetben azt mondja Rabbi Simon, hogy az már annyira törött, hogy az össze van nőve a földön. Most ezeknek a különböző töréspontoknak a tisztázásra következik a következő negyed órában. Hányféle törött edény van, és ez milyen szinten számít töröttnek? Hányadika van ma? 9. Oké. Okay. Azt fogja mondani a Misna, hogy ötféle töréspont van az edényekben. Az első. Az első töréspont, amikor olyan nagy a lyuk rajta, hogy azon ki lehet önteni a folyadékot. Most nevezzük ezt egyszerűen kedvére, kiöntő lyuknak. Igen. Perzsa. Kiöntő lyuk. Szóval, hogy a méret akkora, hogy ki lehet rajta önteni. Akkor ha, azt mondja a Talmud, ha ez egy sima edény, akkor az még egy edény. Mert egy edényen ki lehet önteni. Ha viszont ez egy alátét, akkor az már nem edény. Ugye? Vagy ha az alátétnek az a lényeg, hogy megfogja a hogy hiákot, a a nedvességet, nem az a lényeg, hogy kiöntsem rajta. Okay. Következő eset az az, hogyha olyan nagy rajta a lyuk, hogy egy kisebb gyökér már keresztül tudna nőni a lyukon. Nevezzük kis gyökér lyuknak. Erre mit mond a Talmud? Akkor ez már abból a szempontból, hogy az anyaföldel egybenőttnek számít a tisztaság előkészítése szempontjából az edény, az már törés. Ugye? Amiről az előbb beszéltünk. Tehát, hogyha ez a cserép rajta van a földön, és van rajta egy akkora lyuk, amin egy gyökér keresztül tud nőni, akkor onnantól fogva a virág, ami a cserében van, az az anyafölddel egybenőttnek számít. Viszont továbbra is edénynek lehet ezt használni, tehát ez csak a benne levő az anyafölddel való egybenövés, vagy nem egybenövés szempontjából számít, már nem edénynek. De abból a szempontból, hogy... Igen, abból a szempontból, hogy ez egy törött edény, vagy nem törött edény, ez még nem egy törött edény. Ugye mit mondtunk? A törött edény az olyan, hogy az elveszti a tisztátalanságát. Ugye, ahogy a doktor úr mondta. Ez a törés... A kis gyökér méretű törés, az arra még nem elég nagy törés, hogy ezt ne tekintsem egész edénynek, csak arra elég nagy törés, hogy az anyafölddel egybenőttnek tekintsem. Tehát akkor még nem számít törött edénynek. Miért különben? Mert mekkora az a töréspont, amitől fogva már az edény törött edénynek számít. Azt mondja, a Talmud általában egy edény, mikor használható egy edény? Akkor, hogyha nincsenek rajta akkora lyukak, amiken keresztül esnek a olivabogyók. Mert az olivabogyót gyűjteni szeretnék egy edénybe, az olivabogyó az egy olyan méret, ami már egy normál méret. Ha akkora lyukak vannak rajta, hogy egy olivabogyó keresztül esne rajta, akkor az már nem egy használható edény. Tehát ez lesz a következő. Hogyha egy oliva méretű lyuk van... az edényen, akkor az már törött edény. Egy kivétel van, hogyha utána azt mondtam, hogy jó, de mostantól én ezt nem olivabogyó gyűjtésre, hanem gránátalma gyűjtésre akarom használni, akkor az még mindig nem törött edény. És akkor a negyedik változat az lesz, hogyha gránátalma méretű törések vannak rajta. Okay. Erre mit mond a Talmud? Azt mondja, hogy akkor ez már nem edény. Ez már mindenképp törött edény. És mi az ötödik variáció? Az ötödik kérdés... hogy még mindig nem beszél, most mind arról beszéltünk, hogyha volt egy edény, ami tisztátalan volt, hogyan tudom tisztává tenni, ha eltöröm, mikor érem el azt a pontot, hogy annyira eltörjem, hogy tiszta legyen, a tisztátalanságból megtisztuljon, de egy dologról nem beszéltünk, azt, amit az András vetett föl. Ha van egy cserépedény, ami benne van egy olyan házban, ahol van egy halott, akkor... Mikor nem válik tisztátalanná a cserépedény, hogyha hermetikusan le van zárva? Mi van akkor, hogyha hermetikusan le van zárva, de van rajta egy törés? Akkor mekkora az a törés, ami miatt ez már nincsen hermetikusan lezárva? Ez lesz az ötödik eset. A hermetikus lezárás kizárása... az akkor van... hogyha akkora a törés rajta, hogy a nagyobbik része már szét van törve. Oké, okay. Ilyen egyszerű. Oké. Okay. A Talmud végül azt kérdezi, hogy jó, ez nagyon szép, nagyon jó, de egy másik helyen Rave azt mondta, hogy már az is az ötödik kategóriába tartozik, ami nem nagyobbik részben van széttörve, hanem van rajta egy akkora lyuk, mint egy gránátalma. Akkor most döntsük el, hogy melyik. És erre szerint a Talmud attól függ, egy nagy edénynél, ott, hogyha a nagyobbik része van széttörve, egy kis edénynél, hogyha egy gránátalma méretű lyuk van rajta. Ez volt a mai program. Nehezeket kérdezel. Azt mondja a kommentár. Lőnis páros meg marem már nehsevlek rigadő, már nehsevlek a katalinyeze. Nincs sehol tisztázva, hogy mi számít nagy edénynek és kis edénynek. Még ám csak bírom, mégem ma duakli katon én battle, egyéb pszichaszruba, és az se érthető, hogy miért lenne egy kis edény jobb megítélés alá, hogyha a nagyobb része szét van törve. Van egy nagyon kis edény. És az nagyobbik részben szét van törve, de még mindig rajta akkora lyuk, mint egy gránátalma, az miért lenne edény? Ezt majd bízunk a kommentárokra. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, holnap reggel folytatjuk, skajak mindenkinek!